Szeretettel köszöntök mindenkit, Gut Jantev, nem sokára. Ja, 8-at ütött már az óra, hív benneteket, Tóra, gyertek tanulni. Nem sokára, naplemente után lesz Támuz hónap harmadika, egy jeles nap. Szia Máté Lala, örülök, hogy itt vagy. Ács Laci, köszönöm, hogy itt vagy, és örülök neked, mint mindig. Solyom Zsuzsi, szuper, hogy itt vagytok, nem sokára akkor kezdünk. Sebestyén Csilla, mindjárt mondom, hogy milyen nap virad ránk nem sokára. Szia Csilla, szervusz Szilágyi Tomi, örülök, hogy itt vagy te is. Kerekes Évi, Marján Zsolti nélkül el sem merném kezdeni, a kemény mag már gyülekezik. Jó estét Laci. Orsi, szeretettel üdvözöllek, Torda, Krisztián, természetesen nélkületek nem merném elkezdeni. Molnár Dani barátom, Majoros tímea, most már többen vagyunk, mint... közben most már többen vagyunk, mint 30-an, úgyhogy el is lehet kezdeni. Szóval nagy nap virrad ránk nem sokára, ugye a naplemente után lesz a Héber naptár szerinti Támuz hónap harmadik napja, Gimel Támuz, Támuz harmadik napja, ami a Hasid, a Lubavicsi Hasid kalendárium egyik jeles napja, ugyanis ekkor távozott a fizikai világról a hetedik Lubavicsi Rebbe, a mi Rebénk, Menachem Mendel Schneerson rabbi, 1902-ben született, és 1994-ben hagyta el a fizikai világot, de lelke, tanítása mind a mai napig velünk van, úgyhogy a mesterem, a Lubavicsi Rebbe minden tekintetben, úgyhogy holnap egy jeles nap lesz. Holnap este is lesz természetesen tanulás, kifejezetten Gimel Támuz alkalmával este 8-kor. Egy külső helyszínről fogok bejelentkezni, tök jó lesz. Lesz egy nagy haszid összejövetel több helyen is, úgyhogy onnan fogjuk tartani a holnapi tanulást. Sziasztok! Laci, Aliz, Jéger Laci, természetesen Havasi Tamás, most már nem megyek sehova. Most már nem menj sehova, kezdedik a jesiva. Nagyon jók. Havasi Tomi, köszi. A 85 már az óra hív benneteket, a Tóra azt. Ez jó. Freund Jenő, örülök, hogy itt vagy. Ildikó, Zsolt, természetesen Kati, örülök, hogy itt vagytok. Egy csomó dolgot kéne megbeszélnünk. Avot traktátus negyedik fejezeténél tartunk, és ugye tegnap arról volt szó, tegnap beszéltünk, hogy utoljára arról beszéltünk, hogy az ember éljen olyan környezetben, azt mondja a Misna, Havé Gollalema Komtorá, olyan helyre legyél száműzetve, vagy kerülj őbe, elnézést, csak beesett egy telefonhívás, kerülj olyan helyre száműzetésbe, amely a Tóra helye, áltomán se híd tovább, rejhá, és ne gondold azt, hogy a Tóra majd az öletbe potja, majd a Tóra fog téged üldözni, neked kell utána menni. Se havérha, jékáj múa bejadeha, ugye is a társaid lesznek majd, akik majd tanulnak, vagy megtartják helyetted, szóval ez nem egy felmentő, itt nincs felmentés, nem lehet másra hárítani a felelősséget, és főleg, azt mondja a Misna, ve elbina techa altisa en, és a saját meglátásodra ne hagyatkozz. Erről tegnap beszéltünk részletesen, beszéltünk arról, hogy milyen fontos a lakókörnyezet, ami az embert körülveszi, milyen hatással vannak az emberre a lakókörnyezete, a barátai, a társaság, amiben jár. Ezek komoly befolyással bírnak az emberre, és ezért az ember ezt válogassa meg, hogy milyen emberekkel veszi körül magát. Ez igaz az ember spirituális életére, és igaz az ember egyáltalán morális életére, hogy ki kell vesszük körül magunkat, az rendkívül fontos. Oké, erről beszéltünk tegnap. A 15. misna következik rá. Biana Omer, egy olyan misna, amivel nagyon nehéz bármilyenféle magyarázatot fűzni. Azt mondja Rabbi Janai, Ács Laci biztos befogja nem sokára tenni a kommentbe a misna szövegét, legalábbis megkérem szépen, hogy tegye ezt. Rabbi Janai Omer, Rabbi Janai azt mondja, Ein bejadeinu almisal vat harasaim ve aflo mi szorei hacadikim. Nem tudhatjuk, azt mondja Rabbi Janai, nincs mód, nem tudjuk felfogni, nem tudjuk megérteni. Ein bejadeinu, nem, nincs a kezünkben ez a tudás, hogy miért, hogy a gonoszok miért vannak jól ezen a világon, és az igazak miért szenvednek. Az igazakat miért érik csapások. Ugye erről korábban is beszéltünk, itt van a bátyám Dublinból, szeretett üdvözlöm, Kispeti barátom, sziasztok, Gordon Zoli, Charlotte, és így tovább. Szóval nem, az ember nem tudja felfogni azt, hogy, a, hogy a jók miért szenvednek ezen a világon, és a gonoszok miért, hogy a gonoszok sokszor miért élnek nagyon jól, miért megy jól a soruk ezen a világon. Ugye az ember, erről korábban többször beszéltünk, köszi Laci a Hébert is, és a Magyart is, erről korábban több alkalommal beszéltünk, hogy ez tulajdonképpen egy komoly fizikai, vagy filozófiai kérdés, egy komoly filozófiai kérdés, amire nincs igazán kielégítő jó válasz. Mindjárt megkísérlek egy-két dologgal megvilágítani ezt a kérdést, mindjárt megkísérlek egy-két dolgot mondani, de előjáróban annyit tudok mondani, hogy nagyon nehéz erre jó választ adni, hogy miért van az, hogy ezen a világon, hogy ezen a világon van, hogy az igaz emberek, a jó embereknek látjuk, hogy nem mindig megy jól a sora. Látjuk, sokan szegénységben élnek, betegségben, különböző csapások családját érik, és a többi. Olyan embereknek, akik igaz emberek, hogy hamar távoznak ebből a világból akár, és másik oldalról pedig látjuk, hogy nagyon sok gonosz ember, gonosztevő, bűnöző, egyértelműen bűnöző. Szóval nem én latolgattam ki, hogy ő vajon bűnöse vagy sem, szóval nem az én szubjektív megítélésem szerint, hanem objektíve bűnöző, hát benne van az újságokban, és a többi. Nekik meg sokszor jól megy a dolguk, ugye szép kocsiban ülnek, nagy házban laknak, van pénzük, és így tovább. Szilágyi Tomi kérdező, reinkarnáció-e? Ez lenne az egyik, ez lehet az egyik válasz. Mindjárt ideérek. Még egyszer előre szeretném bocsájtani, hogy a Bibliának van egy komplett könyve, ami ezzel a kérdéssel foglalkozik tulajdonképpen. Szóval lecsupaszítod annak a könyvnek a lényegét, akkor ez tulajdonképpen nem más. Jobb könyve. A Bibliában, ami ezt a kérdést feszegeti, hogy létezhet az, hogy vannak emberek, akik jók és rosszul megy nekik a soruk, másik szempontból vannak gonosz emberek, akiknek még jól megy a soruk. Ugye a Bibliai Jób könyvét mindenkinek ajánlom a figyelmébe, egy nagyon sokat mondó könyv. A Talmudban van egy vita arról, hogy ki volt Jób egyébként. A többségi vélemény szerint nem egy létező figura volt, ez egy metaforikus könyv, nem létező történetet dolgoz fel. De és van, akik szerint Ábrahám korában élt, van olyan, aki szerint Mózes korában élt ez az ember, Jób, aki egyébként minden bizonnyal nem volt zsidó egyébként. És egy komplett könyv van a Bibliában róla. Ezt a nagyon fontos filozófiai kérdést feszegeti tulajdonképpen ez a könyv. A Szilágyi Tomi azt kérdezte, hogy reinkarnáció, mi a helyzet a reinkarnációval? Gilgul Hanesamot, a lelkek, amikor a lelkek átkerülnek, az előfordulhat, hogy az ember ebben az életében szenved valami olyan bűnért, amit a korábbi életében követett el. Ez mindenképpen lehetséges. És az is lehetséges, hogy az ember, hogy egy igaz ember, aki valamilyen kevés dolgot azért mégiscsak bűnözött, vagy nem csinált jól, az már megkapja a büntetését már ezen a világon. Ez könnyen lehet. Ami jó dolog alapvetően, hogyha ezen a világon megkapod a büntetésedet, és nem viszed magaddal a túlvilágra, akkor ez alapvetően nem biztos, hogy egy rossz dolog, hogyha már most túl tudsz lenni rajta. Hiszen ez ugye a zsidó filozófiáért szerint ez a világ, ez egy átmenet mindösszesen a túlvilág felé. Ez a világ egy fizikai világ, ugye nem az fontos kvázi, ami ezen a világon történik veled. Bár természetesen az embernek feladat van ezen a világon, hogy ezt sokszor beszéltük, de mégis azt lehet mondani, hogy most azért, mert nem vagy nincsen pénzed, vagy azért, mert nem élsz olyan jól, ez még nem azt jelenti, hogy valójában, hogyha lecsupaszítod a dolgokat, és az anyagiasságtól eltávolodsz, akkor valójában rosszul megy a sorod. Ez nem biztos. Mint hogy az se biztos, hogy az a rossz, ami történik veled, az valójában rossz. Még ne veled, vagy talán ne veletek példálózzak, de meg nincs magammal. De az előfordulhat, hogy az a rossz, ami történik velünk, az csak a mi adott pillanatban való megítélésünk szempontjából rossz. Elképzelhető, hogy a big picture, a nagy kép szempontjából ez egy helyes dolog. És ha látnánk azt, hogy abban az adott pillanatban történő szenvedésünk, az valójában hozzájárul a big picture, az örökké valóság, az isteni terv végrehajtásához, akkor lehet, hogy könnyedén feláldoznánk magunkat, idézőjelbe téve, könnyedén feláldoznánk magunkat, és azt mondanánk, hogy nem bánjuk azt, hogyha egy kicsit rosszul megy a sorunk ezen a világon, vagy nagyon rosszul megy a sorunk ezen a világon, csak azért, hogy az isteni teremtés célja, az isteni mű előrébb haladjon, vagy a célja felé közeledjen. Van egy olyan filozófiai irányzat, vagy van egy olyan filozófiai elgondolás, amit érdemes azért megfontolni, ami azt mondja tulajdonképpen leegyszerűsítve, hogy Istentől nem származik semmiféle rossz, a rossz, bármi rossz legyen, az embertől származik. Mire gondolok? Tehát, hogy minden, ami Isten, ugye Isten jó, és minden, ami tőle származik, az jó. Erre ez hasonló gondolat, mint amit korábban mondtam. Minden, amit Isten csinál, az jó, mert Isten jó. A rossz dolog, bármi rossz dolog történik, az emberek miatt vagy által történik. Ez nem azt jelenti persze, hogy mondjuk akkor valaki, ne adj Isten, súlyos betegségben szenved, az emberek által van, és nem pedig Isten által. Az Isten által van, csak a kérdés az, hogy az vajon tényleg rossz-e? És nem pedig csak a mi szubjektív megítélésünk szerint rossz. A legtöbb filozófus szerintem Ács Laci biztos meg tud ebben erősíteni. Jó estét, Lili, örülök, hogy itt vagy. István, Molnár Dani. Lehet, hogy Laci meg tudsz ebben erősíteni, Ács Laci, de van egy olyan... mit is akartam mondani? Akkor térjünk vissza egy lépésre. Tehát minden, ami Istentől származik, az jó, még az is, ami számodra rossznak tűnik, mert ez csak egy percepció, hogy ez számodra rossz. Ez valójában nem feltétlenül rossz. Van egy olyan általános filozófia, és azt hiszem talán eléggé elfogadott filozófia, amely azt próbálja definiálni, hogy mit jelent a valóság, mi a realitás. Ugye, amit a fejünkben látunk, amit a fejünkben gondolunk, az nem biztos, hogy realitás, mert én nem ugyanazt látom bizonyos dolgokban, mint amit te látsz, mondjuk. Ezért előfordulhat, hogy nincs objektív realitás. Nincs objektív valóság, hanem szubjektív valóságok vannak. És az általános filozófiai, azt hiszem, hogy viszonylag általános filozófiai tézis szerint ezt a gondolatot Carl Jung fejlesztette ki, de tulajdonképpen a gondolat Freudtól származik, legjobb tudomásom szerint, és az pedig az, hogy a legvalósabb dolog a világon, a legigazibb dolog a világon, az a szenvedés. A szenvedés a legvalóságosabb dolog a világon. Minden, ami fájdalommal jár, és nem feltétlenül csak fizikai fájdalomra kell gondolni, lehet lelki fájdalom is. A fájdalom, a szenvedés, ez az igazán valós dolog ezen a világon. Abban lehet mérni a dolog valóságát. Minden más, az csak percepció, csak szubjektív megítélés kérdése. Állítják a filozófusok. A filozófusoknak a Jungféle iskolája legalábbis. A Carl Jungféle iskolája. Hogy a szenvedés az, ami determinálja, hogy egy dolog valódi-e vagy sem. Vagy pedig percepció, személyes, szubjektív megítélés. Miért szenvednek a gonoszok, vagy miért szenvednek a rosszak, vagy a jók, pardon, elnézést, miért szenvednek, csak wishful thinking, miért szenvednek a jók ezen a világon, vagy miért van az, hogy néha jók, azt is látjuk, hogy jó, igaz emberek, komoly jó emberek szenvednek ezen a világon, és miért van az, hogy rosszak szenvednek, rosszaknak meg sokszor jól megy ezen a világon? Könnyen lehet, hogy a szenvedés, a rossz, annak a megítélése az egy szubjektív dolog, hiszen ami rossz történik az emberrel, de Istentől jön, az valójában jó, csak az embernek ezt nem látja, mert nem ismerjük a teremtés nagy művét. Mi nem látjuk a fától az erdőt, mi csak a fákat látjuk, nem az erdőt, nem látjuk a big picture-t. Erről korábban sokszor beszéltem. De bármilyen megoldás is legyen ez, lélekvándorlás és a lelkünk korábbi életében elkövetett bűnökért vezeklünk, vagy az evilági bármilyen rossz cselekedetünkért már ezen a világon megkapjuk a büntetésünket, és innentől kezdve halálunk után, mármint ha igaz emberek vagyunk, és szenvedünk ezen a világon, akkor innentől kezdve a halálunk után már csak csupa jó dolog vár ránk, vagy pedig, amit előbb mondtam, hogy Isten által minden, ami Istentől jön, az jó, ennek megfelelően, ami rossznak tűnik, az is valójában jó a teremtés műve szempontjából, csak mi nem feltétlenül ítéljük meg annak egy adott pillanatban. Bármilyen ilyen filozófiát vagy magyarázatot próbálunk keresni erre a problémára, a Misna azt mondja, hogy ne fáradj, mert nem fogjuk megtudni, nem vagyunk képesek felfogni azt, hogy miért van az, hogy néha jó emberek szenvednek, és néha gonosz embereknek meg jól megy a sora. Erre próbálja fölhívni a Mishnah, hogy bármilyen magyarázatot próbálsz találni, ez nagyon jó és nagyon helyes, de tudjál róla, hogy at the end of the day, a nap végén nem fogod tudni megtalálni a teljes igazságot. Nem fogod tudni megtalálni a teljes igazságot. És a Mishnah azt a szót használja, Ein beyadeinu mi shalvat harasaim. Nincs a kezünkben, szó szerint azt jelenti, Ein beyadeinu, nincs a kezünkben ez a tudás. Nem, nincs a birtokunkban annak képessége, hogy megértsük, hogy mi történik. Nem tudjuk felfogni azt, hogy mi is történik ezen a világon. Ez azt jelenti, hogy ezek valami olyan, ugye mit jelent az, hogy nem tudjuk felfogni? Ez azt jelenti, hogy ezek olyan, ezeknek a dolgoknak olyan magyarázata van, ami meghaladja az ember felfogó képességét, az ember intellektust. A mi intellektusunk, a mi agyunk, a mi gondolataink, azok limitálva vannak, ha úgy tetszik, limitálva vannak a fizika törvényei által. A fizikai törvényei által. Minket térben és időben, mi nem tudunk elvonatkoztatni a tértől és az időtől. Mi csak térben és időben vagyunk képesek gondolkodni. Amikről megbeszélünk, ezek a kérdések, hogy miért van az, hogy ezen a világon sokaknak rosszul megy, akik jók, és sokaknak, akik gonoszak, jól megy, ezek felfoghatatlan, ha úgy tetszik, isteni gondolatok, vagy isteni logikával születő dolgok. Ugye a proféta azt mondja, talán már idéztem korábban ezt a proféta idézetet, azt mondja a proféta, Ézsaiás proféta, azt mondja, ki lo machsevotechem machsevotáj, ve lo drachechem drachaj. Mert a ti gondolataitok az nem az én gondolatom, és a ti útjaitok azok nem az én útjaim. Ugye, tehát ezzel próbálja jelezni a proféta azt, hogy nem tudjuk megérteni, hogy Isten mit akar. Ezt mondja Ézsaiás proféta. Ki lo machsevotechem machsevotáj, ve lo drachechem drachaj. Ugye a nyugati világban azt hiszem talán a kereszténységen keresztül úgy került el ez a gondolat, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek. Nem tudjuk megismerni Isten útjai. Ha a Biblia egy komplett könyvet... Kitty azt kérdezi, hogy a szenvedés nem szubjektíve. De persze, nekem nem, tulajdonképpen a szenvedés olyan tekintetben szubjektív, hogy lehet, hogy ami neked fáj, az nekem nem fáj. És az is lehet, hogy ha neked fájdalom, ugye amit neked fáj, az nekem nem biztos, hogy fáj egyáltalán. Vannak dolgok, amelyek mindkettőnknek fájnak. Nem biztos, hogy egyformán. De ha te beütöd a lábadat, az nekem nem fáj. És hogyha te gyászolsz, ne adj Isten, nem te. Valaki, ha gyászol, az nekem nem biztos, hogy fáj. Persze lehet, hogy nekem is fáj, mert lehet, hogy én is gyászolok vele. De tulajdonképpen a fájdalom bármennyire is szubjektív, a fájdalmon keresztül érzi az ember az életet. A fájdalmon keresztül tudjuk leginkább felfogni az életet. Az élet súlyosságát, az élet fontosságát, az élet valódiságát. Most persze ezzel azt is lehetne mondani, most csak hangosan gondolkodom, persze azt is lehetne mondani, hogy a szeretet is valós. A szeretet is, nem csak a fájdalom valós, hanem a szeretet is valós. Minden más érzés nem, minden más érzés szubjektív. A fájdalom egész biztos, hogy valós. Azt kérdezi Laura, hogy akkor bábú vagy, és eljátszod a szerepedet, és ez a szabad akarat. A szabad akarat kérdését már többször fejtegettük. Nem itt van az ideje, hogy azt írja közben Laura is, hogy a sátán segíti a gonosz embereket, nem Isten. A sátán nem Istentől különálló tényező. Nem történik semmi a világon Isten tudta vagy jóváhagyása nélkül. A sátán nem egyenrangú Istennel. A sátán egy ügyész, egy vádló, aki az emberekben megkeresi a hibát, nagyítóval keresi benned a hibát, és azt a hibát felhozza ellened vádként Isten előtt. De a sátán nem működik függetlenül Istentől. Ez blaszfémia lenne ilyet mondani, hogy a sátán az, akkor azt mondanánk, hogy van két Isten, van egy jó Isten, meg egy rossz Isten. Ez természetesen nem lehetséges. hiszen logikai következtetés az, hogy egy... logikailag tudjuk azt kikövetkeztetni, egyszerű emberi, puszta, paraszti logikával ki lehet következtetni, hogy egy Isten van, és nem több. Ugye? Ki az, aki... ugye minden, ha végigmész azon a láncolaton, hogy ez a könyv nem tud itt lenni, hogyha nem teremtette volna meg valaki, ugyanúgy ez a világ nem tudna itt lenni, ha nem teremtette volna meg valaki, és akkor filózhatsz azon, hogy az a valaki, aki ezt teremtette, azt kiteremtette, de el kell jussál egy pontig, ezen a logikai következtetésen el kell jussál egy pontig, és az a pont az kell legyen, hogy kellett legyen egy valaki, akitől minden indult. Egy valaki, akitől minden indult. Egy Isten, nem kettő vagy három. A sátán nem független a teremtőtől. A teremtő parancsára cselekszik, csak úgy, mint minden más angyal a teremtő parancsára cselekszik. Csak úgy, mint minden a teremtő parancsára történik. Valamit akartam mondani, de közben elfelejtettem. Szóval előfordulhat, hogy az ember, most számos okot felsoroltunk arra, hogy miért szenvedhet az ember ezen a világon egy jó, egy látszólag, vagy egy igaz ember, és miért lehet az, hogy egy gonosz embernek látszólag jól megy ezen a világon. Azért teszem hozzá látszólag kifejezést, mert persze az, hogy kinek megy jól, meg kinek megy rosszul, ez is valamilyen tekintetben szubjektív megítélés kérdése. Most eszembe jutott valami, amit szerintem inkább magamba tartok. De a Mishnah Rabbi Janai azt mondja, hogy én bejadeinu, az ember nem képes ezt felfogni. Az emberi felfogó képesség, az emberi intellektus nem képes felfogni azt, hogy miért történnek a dolgok. Ezek isteni tervek, ugye isteni művek, mi korlátolt. Egyszer azt, körülbelül 2,5 évvel ezelőtt, igen, pont 2,5 évvel ezelőtt halt meg az anyósom, a feleségem édesanyja, Isten nyugosztalja, körülbelül 2,5 éve halt meg szegény, nagyon fiatalon egyébként, 64 évesen, és egy igazán nagyon vagány, életre való klassz nő volt, minden tekintetben az anyósom, nagyon szerettük, és a feleségemet természetesen nagyon megviselte az édesanyja halála, ahogy ez várható, különösen azért, mert ilyen korán, ilyen hamar történt, és egyébként elég gyorsan is történt. És amikor gyászoltuk, amikor sivát ült a feleségem, és az azt követő egy hónapban, a slosim alatt, és az egyik az gyászév alatt, stb., hogy egy alkalommal mondtam egy beszédet, ugye a siva időszak alatt, tehát a gyász, a temetés követő egy hétben, ugye az ember itthon van, a feleségem itthon volt, ilyenkor az ember, vannak különböző szokások, amiket az ember ilyenkor betart, nem szoktunk mosakodni például, nem szoktunk tiszta ruhát venni, hogyha ilyen közeli hozzátartozó gyászol valaki, ne adj Isten, Isten mentse meg ettől mindenkit. Tehát szülő után, gyerek után és testvér után, illetve házastárs után van ilyen gyász, még egyszer Isten irgalmazzon mindenkinek. És siva alatt, ugye itthon, a minyenek, a napi imádkozás az itt volt az otthonunkban, és nagyon kedvesen sok barátunk jött föl erősíteni a imát, hogy meglegyen a 10 férfi. És utána volt egy kis tanulás, és mondtam egyik alkalommal, minden alkalommal mondtam valami rövid beszédet, de az egyik alkalommal mondtam egy rövid beszédet, és a beszédemben azt mondtam a feleségemnek, hogy ha azt gondolod, hogy édesanyád szeretett téged, amíg élt ezen a fizikai világon, ami testileg is velünk volt. Ha azt gondolod, hogy édesanyád nagyon szeretett téged, nagyon egy jó jelző. Ha azt gondolod, hogy édesanyád elképzelhetetlenül nagy mértékben szeretett téged, akkor ezen a világon, amíg élt, azon a világon, amelyben az embert kötik a fizika, kötik a tér és az idő korlátai. Az embernek van egy húsból és vérből, egy húsból való szíve, egy húsból való agya, és mégis képes határtalanul szeretni, pedig kötik a fizika korlátai. Akkor azt mondtam a feleségemnek, hogy akkor képzeld el, hogy anyukád most, amikor már nincs ezen a világon, és a lelke szabad, és a lelke isteni, és a lelkét nem kötik a fizikai korlátok, akkor képzeld el, hogy most mennyire szeret téged. Ha azt gondolod, hogy szeretett ezen a világon határtalanul, akkor képzeld el, hogy most, korlátlan mértékben tud szeretni téged, mert nem köti a szívét, képletesen szólva, nem kötik a fizika korlátai. Szóval ez a tér és az idő, tér és az idő korlátaim belül értelmezhető. Minden ezen, és az isteni dimenzió, a spirituális világ, a lelkek világa, azt nem köti, nem kötik a fizikai korlátok. Mi ezen a fizikai világon valamit szenvedésnek ítélünk meg, valamit rossz dolognak ítélünk meg, ami a teremtés nagy műve szempontjából, az Isten mű szempontjából nem biztos, hogy rossz, lehet, hogy egy szükséges fájdalom. És akkor itt még két dolgot hadd említsek. Az egyik, hogy aranyos vagy, most egy picit elérzékenyülök, a feleségem is írt nekem. Itt az előbbek, oké. Picit innunk kell. Szóval két dolgot hadd említsek meg. Az egyik az az, amit a Talmud mond, bocsánat, egy kicsit elérzékenyültem, amit a Talmud mond a próbatételekről, az igaz emberek próbatételeiről, amit úgy hívunk hogy Yisurim azok csapásokat jelentenek. Szóval, amit a Talmud mond a csapásokról, a cádikok esetében, az igaz emberek esetében, amit a Talmud mond az igaz emberek esetében a csapásokról, arra azt mondja, hogy Yisurim shel ahava, szeretetből való sanyargatás. Az igaz emberek ezen a evilági szenvedése, a cádikok, az igaz emberek evilági szenvedése, a teremtő részéről szeretetből jövő sanyargatás. Milyen példát tudnánk erre mondani? Például, ha az ember gyereke, ne adj Isten, lojaléinu, ne rólunk legyen szó, ezt mindig hozzáteszem, nem győzöm eléggé hozzátenni, mert nem szeretnék ilyen áinhará, nem szeretném, hogyha rossz szem csapása lenne. Szóval, hogy ha valakinek, tegyük föl, beteg, ne adj Isten, a gyereke, és a betegségéből úgy lehet meggyógyulni, hogy keresztül megy egy műtéten. És az a műtét, ez fájdalommal jár természetesen, mint minden műtét. És ez egy komoly fájdalommal járó nagy beavatkozás, ami komoly fájdalommal jár. Az ember, a gyerek kicsi, nem érti, hogy mi a helyzet, nem érti, hogy mi történik, és sír, természetesen. És a szülő mégis ott áll, és a szülő bátorítja, és a szülő fogja a kezét, de a szülő nem fogja azért nem végrehajtani a műtétet, mert a gyerek sír, mert a gyereknek ez most fáj, hiszen a szülő tudja, hogy a hosszú távú gyógyulás, a hosszú távú egészség az élet érdekében muszáj némi áldozatot vállalni. És az áldozat, ez sokszor fájdalommal jár. Erre gondol a Talmud, amikor azt mondja, hogy a cádikokat, az igaz embereket sújtó próbatételek, vagy csapások, azok Yisurim shel ahava, azok olyan csapások, amelyek szeretetből valók. Csak úgy, mint egy aggódó szülő, amikor a gyereke beteg, akkor mindent megtesz, még azt is, ami a gyerekének abban a pillanatban fájdalmas. A gyerek nem érti, csak úgy, mint egy gyerek nem érti, hogy a szülő miért csinálja ezt vele, miért viszi el az orvoshoz. A gyerek nem érti, egy 3 éves gyerek nem érti, de a szülő érti. Ugyanígy az ember nem érti, hogy Isten miért csinál valamit, de Isten érti, Isten tudja, és Istennek jó oka van rá. Lili azt írja a feleségemnek, hogy biztosan olyan klassz nő volt az édesanyját. Édesanyja, mint ő. Igen, ezt tanúsítani tudom. Nagyon klassz nő volt. Igen, azt hiszem, hogy ez vagány, életre való, vidám, nagyon klassz nő volt. A teremtő magához szólította nagyon korán, de bocsássátok meg, hogy ne haragudjatok, hogy ilyen személyesre sikerült, ez a mai nem így terveztem. Okay. Jó, tehát, hogy a teremtő, az ember nem képes felfogni, amit Isten csinál az ember érdekében, az emberiség érdekében, a teremtés céljának érdekében, ugyanúgy, mint ahogy egy gyerek nem képes felfogni, amikor a szülője olyat csinál, amíg valójában az ő érdekét szolgálja. Jó? Ezt még el akartam mindenképpen mondani. Iszurim saláva, szeretetből való csapások, ami egy ellentmondás, természetesen egy oximoron, mert szeretetből lévő csapások, az ember nem bántja a gyerekét szeretetből. De valójában nem bántod a gyerekedet, amikor nem bántja valaki a gyerekét, amikor műtétre küldi, hanem segíteni, akkor tudja, hogy a hosszú távú cél érdekében ez a... Még egy érdekes dolog, ez nem kapcsolódik a misnához, de ezt elmesélem, ha már ilyen pletykásra született, vagy ilyen személyesre sikeredett ez a mai beszélgetés. A Ponovicsi Jesivának, a Bnébrákban van egy híres Jesiva, ami még Litvániából vándorolt ki annak idején a Szentföldre. Ponovicsi Jesivá, Bnébrák városában, ki az első rossi sívája, az első vezetője ennek a Jesivának, egy nagy rabbi volt, úgy hívták, hogy Kahanaman. Kahanaman rabbi. És nagyon egy igazi nagy ember volt, egy borzasztó nagy tudós, egy félelmetes nagy tudós, minden tudott, kívülről, belülről, fejből tudta az egész babiloniai talmudot, és jeruzsálemi talmud, ez egy fantasztikus ember volt. És ultra-ortodox ember volt, és nem a cionizmus politikai, legalábbis a politikai cionizmus, az nem az ő kenyere volt. Cionista volt a szónak a vallásos értelmében, abban az értelemben, hogy egy zsidó embernek a Szentföldön van a helye, és a Szentföld, ugye Erecesera semmei néha rajba, mérésész a sana vád ahris sana, az ország, amelyet a teremtő szemei figyelnek az év elejétől az év végéig, szóval egy ilyen elkötelezett, nem politikai értelemben vett cionista volt, hanem vallási értelemben vett cionista volt, Rav Kahanaman. És akkor megkérdezték egyszer tőle, a holokauszttal kapcsolatban kérdezték, hogy hogy lehet, hogy a holokauszt után, a borzasztó tragédia után, amiben a zsidó nép majdnem fele, közel a fele elpusztult, közel a felét elpusztították, hogy lehet az, hogy néhány évvel később megszületik a zsidó állam, 2000 év után, ez szinte elképzelhetetlen. És akkor Rav Kahanaman azt mondta, nem fogja próbálni megmagyarázni, hogy a holokauszt az miért történhetett, mert ilyesmit, ezt már egyszer korábban említettük, ilyesmiben nem érdemes belemenni, mert nincs jó válasz erre. És azt mondta Rav Kahanaman, hogy úgy kell elképzelni, mint egy gyerek, akinek valamiért szüksége van keresztül menni egy életmentő műtéten, egy nagyon fontos, rendkívül fájdalmas életmentő műtéten. És egy aggódó szülő természetesen, a gyereknek szüksége van a műtétre, ezért a szülő természetesen annak dacára, hogy tudja, hogy ez fájni fog a gyereknek, ez fájdalmat fog neki okozni, ennek dacára természetesen aláveti a gyereket a műtétnek, mert az élet ezt kívánja a hosszú távú élet. És azt mondja, hogy a zsidó népet, a holokauszt során a zsidó nép egy életmentő műtéten ment keresztül, ami rendkívül sok fájdalommal és rendkívül sok veszteséggel járt. De ezután, miután ugye csak úgy, mint egy szülő, akinek a gyereke keresztül megy ilyesmén, és hál' Istennek a gyerek túléli a műtétet, fájdalmai, borzasztó fájdalmai voltak, de túléli a műtétet, ezután egy szülő mit csinál? Egy szerető szülő elhamozza a gyerekét mindenféle jóval. Cukorka, csokoládé, süti, nézheted a mesét éjjel-nappal, amit akarsz, hogy egy szülő ezt csinál. A gyereket, ha egy ilyenen túl van, hál' Istennek, akkor úgy örül, hogy örömében végtelen módon elkényeztet. És azt mondta Rav Kahanaman, hogy a holokauszt után, ezen az életmentő műtéten, amikor keresztül ment a zsidó nép, akkor utána Isten elhalmozta a zsidókat mindenféle jóval. Megkaptuk a Izraelt, megkaptuk egy zsidó országot 2000 év után, és saját autonóm zsidó államot 2000 év után, nem is akármilyen államot, ugye minden tekintetben egy nyugati állam, egy felső, egy minden tekintetben first world country, egy első világbeli ország, A zsidók relatív jólétben élnek a világon, az amerikai zsidók nagyon nagy jólétben élnek, befolyásosak, tudják, képesek alakítani a világpolitikát. Az európai zsidók is tulajdonképpen mi sem élünk rosszul, nem élünk rosszul egyáltalán, soha nem éltünk ilyen jól, mint ahogy most élünk. Szóval azt mondta Rav Kahneman, hogy Isten az életmentő műtét után az a gyerekét, csak úgy, mint a szülő a gyerekét elhalmozza mindenféle jóval, Isten elhalmozta a zsidó népet mindenféle jóval. Itt a feladatunk az természetesen az, hogy ezzel ne éljünk vissza. A feladatunk az az, hogy értékeljük ezt a sok jót, amit kaptunk, és ne éljünk vele vissza. Ne éljünk vele vissza, és megpróbáljuk kihozni saját magunkból a maximumot, a potenciálunk maximumát. Oké, okay. Azt hiszem eddig jutottunk ma, nem túl sokáig, viszont holnap pedig arról fogunk beszélgetni, hogy csak tudjátok, hogy ízelítőként elmondom, hogy mit mond az a misna, amit holnap fogunk tanulni. Azt mondja, hogy Mátia ben Harás, rabbi szokta mondani, azt mondta, Mátia ben Harás Omer, havé magdim be salom koladám, mindenkinek köszönj előre, ve havé zanav leárajot, és legyél inkább oroszlánok farka, ve altie rosh le sualim, inkább legyél oroszlánok farka, mint rókák feje. Ezt a nagyon kriptikus misnát fogjuk holnap átvenni, azaz előre köszönj mindenkinek, és itt el fogok mondani egy csomó példát a Talmudból, Megillá traktátusból, főként Megillá traktátusból. El fogom mondani, mi az a két micva a Tórában, melyik az a Tórának az a kettő parancsolata, amely a hosszú élet garanciája, és el fogom mondani, hogy a Talmudban, nagyon érdekes, a Talmudban egy csomó esetben van, hogy megkérdeznek egy igen öreg rabbikat, a tanítványaik, hogy minek köszönhetik, hogy ilyen sokáig éltek. És meg fogjuk nézni, holnap be fogom mutatni egy pár példán keresztül, hogy milyen tanácsokat adnak a hosszú életű rabbik annak, hogy miért hosszú az élet. Annyit elárulhatok előjáróban, hogy egyik sem azt mondja, hogy táplálkozz egészségesen, sokat sportoljál és vigyázz magadra, miközben ezek nagyon fontos értékek, de valahogy mindegyik rabbi spirituális okot keresett a hosszú életben. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, jó, hogy itt voltatok velem. Holnap este pedig találkozunk, Gimel Tamuz lesz holnap még egyszer a Lubavicsi Rebe földi távozásának, Yom Hillulá, Lubavicsi Rebe halálozási évfordulai, Lubavicsi Rebe jorcájtja, 26 éve, hogy kialudt a fény. Ma este kezdődik ez az örömteli ünnep, még akkor is, hogyha a halálhoz köthető, de ahogy korábban mondtam, az ember fizikai világról való távozása, az csak azt segíti elő, hogy ne kössék őt a fizikai törvények, és hogyha azt gondoljuk, hogy a Rebe segített minket ezen a világon, akkor most képzeljük el, hogy mennyire segít minket a túlvilágon, a lelkek országában. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, szép estét kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra, holnap este 8-kor találkozunk. Ja, és még valami nagyon fontos, a podcast, a Lekvár és Jam podcast harmadik adása, Lekvár és Jam podcast harmadik adása került ki nem sokkal korábban. A Facebookon megtalálhatjátok a linkeket, remélem, hogy már mindenki feliratkozott az Apple podcasten, a Google podcasten, a Spotify-on, a TuneIn Radio-n, aki pedig nem, az meg fogja találni a YouTube-on is. Én ajánlom mindenkinek egy ilyen podcast applikáció letöltését, mert podcast hallgató applikációt, egyébként ott van a telefonotokon, csak meg kell nézni, mert alapból ott van. Mindenkinek ajánlom, mert nem fogyasztja a telefon, miközben hallgatok. Hosszú a podcast, majdnem 2 órás, de megéri minden perce, mert és nem kell egyszerre végighallgatni, meg tudod állítani, ugyanott folytatod, legközelebb abba hagytad, szóval egy ilyen on-demand rádió. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a figyelmeteket, sziasztok, szép estét, holnap este 8-kor találkozunk.